Ihre Kleine.
Fliege Paarung, Seile, Seile, viele Sarnion, Feuert Wolses, Oranjschuppe.
London, bon hei, bon samo schuzzo, ich min den Utsam, bon schoro. Ich min den Schorkon, bon Kasok, ich min den Hason, obloko.
Che ne scendem ja mocciolamo, su vosse mirvi getto di nano danon, di libado sporto bagno, di temani musagom.
Százötven évvel ezelőtt, 1875. április 24-én született Huszka Jenő zeneszerző, a magyar operett úttörője és klasszikusa, akinek többek között a Bob Herceg, a Gülbaba, a Lili Báronő és a Mária Főhadnagy című műveket köszönhetjük. Dalai örökzöld slágerekké váltak, az embernek kedve támad, hogy énekelje, dúdolja őket, és miért is ne, tegyük meg. Huszka Jenőnek egyébként meghatározó szerepe volt az Artisjus jogvédő iroda jogelődjének a megalapításában is. Munkásságának köszönhetően a magyar művészek ma már biztosabb lábakon állhatnak, és az alkotásaikért méltányos elismerést kaphatnak. A kerek évforduló jegyében ezúttal arra teszünk kísérletet, hogy jobban megismerjük az embert, a nagypapát, a zeneszerzőt, a jogvédőt, és hát azt is mondhatnám, kedves hallgatók, hogy valamilyen módon a teljességre törekszünk, de úgy érzem, alig ha tudnánk minden fontos dolgot elmondani valakiről, aki olyan sokat tett életének 85 éve alatt. Igyekszünk azért mégis néhány fontos szempontot felvillantani, abban reménykedve, hogy ezek által is sikerül elindítani hallgatóinkat Huszka Jenő művészete felé, valamint miért is ne, az operettek irányába. A tények mellett a következőkben érzelmek, hangulatok is vezérelnek bennünket, és hát gyakorlatilag így próbáljuk megrajzolni Huszka Jenő portréját. Vendégünk Huszka Zsuzsa, szomatodráma szakember, Huszka Jenő unokája.
Számára így az operett úgymond egy ilyen alkalom volt, hogy a muzsika hangján megszólaltassa a szépséget, a derűt, és azt, ami örök emberi, tehát hogy tényleg egy ilyen alapvetően nagyon humánus és derűs ember volt.
Szép Gyula, a kolozsvári Magyar Opera igazgatója.
Huszka Jenő az igazi magyar operett szerzőnek tartjuk. És a magyar opera most már több mint 100 évének meghatározó szereplője volt a Huszka életmű.
Hari Judit, a kolozsvári Magyar Opera magánénekese, aki az elmúlt 35 évben az összes Huszka operettben szerepelt Kolozsváron.
Annyi hangulat, tehát minden helyzetnek megtalálja a hangulatát, és abba valóban egy olyan érzelmes és karakteres zenét komponál, melyek valóban slágerek maradnak.
És Plesa Róbert énekművész, a kolozsvári Magyar Opera társulatának tagja, az Operettissimo együttes alapítója és vezetője.
Bárki, aki össze akar állítani egy vegyes operett repertoárt, nem kerülheti el Huszka Jenőt, tehát olyan híres slágerek, mint a Londonban helyez, egy kötelező szám bármely operett összeállításban.
Jó magam, a 150 éve született zeneszerző munkásságában Huszka Zsuzsa kedves megkeresésére kezdtem el búvárkodni, aki néhány héttel ezelőtt keresett meg engem, levelében pedig többek között azt is írta, hogy unokájaként szívügyem, hogy emléke élő maradjon mások örömére is. Ahogyan aztán telt az idő, és a kirakós darabjait sikerült egymás mellé illesztenem, hova tovább mind nagyobb izgalmat és nagyobb örömet jelentett számomra ez a fajta foglalatosság, és bízom abban, hogy hallgatóink is kedvüket lelik majd ebben. Javaslom, hogy vágjunk is bele. Most elsőként Huszka Zsuzsát hallják, aki felnéz Huszka Jenőre, a nagypapájára és a zeneszerzőre egyaránt.
A kapcsolatunk így a műveim keresztül a legélőbb kettőnk között, mert én később születtem, mint hogy ő távozott az élők sorából, és nagyon büszke vagyok rá, mert valóban jelentős kulturális értéket hagyott ránk a műveit, mint például a Bob Herceg, Lili Bárónő, Gülbaba, vagy a Mária Főhadnagy, Erzsébet, manapság is országszerte játsszák, és azt tapasztalom, hogy a dallamait dúdolják az emberek, még akkor is, hogyha esetleg nem tudják, hogy ő volt azok zeneszerzője. talán kevésbé köztudott, hogy szintén meghatározó volt a munkássága az Artisius jogvédőiroda jogelődjének a megalapításában, amit 25 évig vezetett is, és a munkásságának köszönhetik a magyar művészek, hogy ma már tényleg biztosabb lábakon állhatnak, és az alkotásaikért méltányos elismerést, vagy épp hogy nyugdíjat is kaphatnak. Így magánemberként azt látom, hogy a 8 éves kis unokám is mennyire szereti például a Mária főhadnagyot. Most karácsonykor történt, hogy már harmadjára vittem el a diótörőre, hogy most már a kis húga is vele jöjjön, és megszólalt, hogy mami, legközelebb már a Máriára menjünk. Szóval lehet, hogy ez is csak egy előítélet bennünk, hogy a fiatalok esetleg nem szeretik az operettet. Nekem most ez a tapasztalatom, hogy lelkesedni is tudnak.
Annak idején, amikor ön volt kisgyerek, akkor hogyan élt ez a figura, aki a nagypapa volt? Ugye tetszett említeni, hogy önök nem találkoztak, de hát gondolom, hogy a szülők is sokat meséltek róla.
Mindenképp a családban nagyon fontos volt a zenei nevelés. Ezt én is megtapasztaltam, mert már 4 éves koromtól vittek zongora órákra, és bevallom, hogy én inkább többet voltam a zongora alatt, de azért 15 évig zongorát tanultam. Ugye ez a zenei nevelés már generációkon átívelő a családunkban, már nekem az ükapám is zenélt, aki a Szegedi Dalárdában volt énekes, és állítólag megyeszerte. Volt egy ilyen fogalom, hogy a huszkahallás, a dédapa, tehát Huszka Jenő édesapja pedig fuvolázott, és hát édesapám is a közgazdasági egyetem mellett elvégezte a zeneakadémiát, Major Ervinnél tanult zeneszerzést és karmesterkedést. Az első élményeim pont rajta keresztül érkeztek meg, mert ő volt az, aki például a tündérszerelemből így eljátszotta nekem a koboldok táncát zongorán, és ez egy ilyen nagy mókázás volt közöttünk. Aztán 6 éves lehettem, amikor elvitt a Bob Herceg filmre, és valahogy azután, mikor mondta, hogy a nagyapám a zeneszerző, valahogy akkor tudatosult ez bennem, és egy ilyen jó érzéssel töltött el. Biztos azért 6 évesként a történet is fontos volt számomra, de a zenéje azóta is a kedvencem, tehát nekem így a Bob Herceg a kedvencem. És hát aztán lassan így belenőttem ebbe az operett világba, aminek ugye van egy sajátos akár szókincse is, ugye, hogy a primadonna, a szubrett, a bombivál, a tenor, és benne voltam abban a folyamatban, amikor a 70-es évek második felében nagymamám írt a Huszka Jenő életrajzi regényét, a Szellők szárnyát, és akkor édesapám így hetente egyszer elment hozzá, hogy együtt is az összegyűjtött anyagot így bele dolgozzák a könyvbe, és aztán még nagy izgalom volt, mert addigra már a nagymamám majdnem, hogy megvakult, és a kiadó nem tudta elolvasni a kéziratát. Aztán az volt a megoldás, hogy egy unokatestvérem, Erzsébet, felvállalta és legépelte ezt a kéziratot, úgyhogy aztán így meg is tudott jelenni ez az életrajzi regény, és azóta már 2 kiadása is volt. 2010-ben pedig Gál Róbert írt egy könyvet nagypapám életéről, ebben már sokkal több fénykép is van, úgyhogy ehhez a 2 életrajzi regényhez is vissza lehet nyúlni, hogyha az életét jobban szeretnénk megismerni.
Huszka Jenőné Arányi Mária a szerzője a Szellők szárnyán című életrajzi regénynek, amelyről az imént szó esett. 1977-ben, majd pedig másodkiadásban, 1980-ban jelent meg a Budapesti Zenemű kiadónál. Gál Róbert munkája a Déli Bábos Hortobágyon, Huszka Jenő élete és művei című, pedig 2010-ben látott napvilágot szintén Budapesten, Rózsa Völgyi és társa kiadásában. A következőkben Huszka Jenőné Arányi Mária kötetéből hallgatunk részletet, amely Fischer Sándor a Szabadság szerelem versírójának értekezésnek is beillő kis tanulmányát idézi.
1875-ben, amikor Huszka Jenő Szegeden született, idegen és elmaradott állapotokat találunk. A szabadságharc bukása után a Bach korszak elmúltával a városokban minden német, az operett muzsika is. Strauss, Suppé, Millöcker, Zeller művei és követői az uralkodók. Az ugyanezen évben megnyíló Népszínház ez ellen vette fel a harcot új műfajjal, a népszínművel, amely provinciális jellegével nemzetközi visszhangra nem számíthatott. A millennium utáni kor általánosabb és erőteljesebb magyarosodási igényét az operett terén a fiatal, Párizsból visszatért Huszka Jenő ismerte fel elsőnek, és a századforduló elején az előbb említett négy nagy bécsi mester halála után tőlük átvette a marsalbotot, új magyar hangot ütött meg a romantikus színpadi zenés játék műfajában. Huszka nyomán lett világhírű ez a műfaj. Az ő nyomdokán járt Kacsó, Lehár, Kálmán, Jakobi, Szirmai, Ábrahám és a többiek, amikor magyar témát választva magyar hangot igyekeztek meghonosítani a zenés színpadon. De mindközött Huszka tudta a legkövetkezetesebben a verbunkos hangot, a magyar táncritmust, a palotást, a csárdást, a népies műdalt beépíteni a sikeres bécsi klasszikus operett bevált forma keretébe. Nem volt forradalmi jelenség. A zenei formákat, amelyeket Bécsből kapott, ő sem törte szét, de a nemzet önállósága és függetlensége mindig hitvallása volt. S ennek hangot is adott 6 évtizeden át minden darabjában, a Bob Hercegtől a Szabadság szerelemig. A magyar föld szeretete tükröződik egész életművében. A Bob Urfi nosztalgiás, mól hangulatú belépőjétől, Londonban hely, van számos utca, a Gülbaba népdalt idéző hangján át, Darumodár fenn az égen, hazafelé száldogál, egészen 80 éves korában írt utolsó színműveig, melynek témája a szabadságharc, és amely hódolat Petőfi és Jókai szelleme előtt. Ez a nemzeti érzés ösztönszerű is volt benne. Elmondta egyszer, hogy őt magát is mennyire meglepte a Bob belépő kirobbanó sikere. Nem számított rá. A darab első száma volt ez a kis ének, mely nem is refrénes forma, vissza nem tér emlékeztetésképpen a három felvonás folyamán, a dalocska országos visszhangjára viszont jellemző az a történet, amelyet Kodály mesélt el. Népdalgyűjtő útján, Erdélyben járva egy eldugott kis faluban egy öreg parasztot faggatott régi népdal emlékeit kérdezve tőle. Az öreg nagy unszulásra reszkető hangon kezdte énekelni, Londonban hely, van számos utca. A közeli falvakban Kodály újra rábukkant a dal variánsára, érdekes módon a kis keringő már a magyar népdalra jellemző páros ütemivé alakult, a mól hangnem pedig úgynevezett dór hangnemre változott át. Kodály ezt, mint a magyar nép melódia formáló technikájára jellemző esetet, érdekes dokumentumként említette. Ez a kis történet is híven szimbolizálja a magyar operett szülőapjának hatását és jelentőségét.
Különböző történetek szintjén, amelyek ugye szájról szájra jártak, és gondolom ön is az unokáinak mostanában, hogy meséli, melyek a legkedvesebbek Huszka Jenőről.
Nagyon fontos volt neki a természet közelisége, tehát alkotni ő általában nem Budapesten alkotott, hanem a korai alkotásait még a szülői házban Szegeden alkotta, és később pedig Fonyód Béla telepen volt egy villája, ott így inspirálta őt ez a kicsit olaszos bája ennek a gyönyörű helynek, ugye a csodás kilátás, a Balatonnak a simasága, de ugyanakkor néha a tengerhez hasonlító ereje is, és aztán így a családi kirándulások is, minden évben elmentünk mi is Fonyódra, de akár egy hétvégén is megjelent az ő emléke, amikor a budai hegyekbe mentünk kirándulni, vagy sétálni, a Schwab-hegyen, vagy a János-hegyen, úgyhogy nagyon nagyon sokrétű, hogy az ő emléke így hogy jelent meg az életemben. Vagy például eszembe jut egy olyan történet, hogy a Bob Hercegben volt egy ima is, és hát ez ugye sokáig be volt tiltva, és ez az Anni imája, ez a szüleim esküvőjén hangzott el, és aztán meg amikor édesapám 2017-ben elhunyt, akkor édesanyám kérésére a temetésén, és ez így nekem is nagyon, nagyon megható volt.
Térjünk vissza picit a Huszka Jenő tanulmányaihoz. Ugye ő párhuzamosan két egyetemet is végzett, a jogit és a zeneakadémiát. Feltételezem, hogy a jogi volt az, amit családi vonalon is vitt tovább, és közben pedig ott volt már nagyon gyerekkorában a zenei része. Hogy is alakult ez a kettő egymáshoz képest?
Igen, hát nála nagyon korán megjelent az, hogy ő különösen tehetséges, és ebben így a családja is nagyon támogatta. Ugyanakkor a törvényszéki bíró édesapja ragaszkodott hozzá, hogy mindenképpen végezze el a jogi egyetemet, és így a családi legendárium szerint a nagyapám meg is kérdezte tőle, hogy esetleg kételkedik-e az ő zenei képességébe, amire az volt a válasz, hogy kimondottan hisz a fiának a tehetségébe, de szerinte szükséges abban a világban, hogy legyen egy ilyen biztos polgári foglalkozása is. És aztán végül is én úgy tudom, hogy konkrétan először a Zeneakadémiára adta be a kérvényét, de aztán abban maradtak az édesapjával, hogy a jogi egyetemre is beadja, és akkor így párhuzamosan végezte, úgyhogy azért ez elég nagy kihívás lehetett, de hát nagyon komoly képzés kapott Hubainál, Herzfeld Viktornál, tehát már a felvételinél is 46-an jelentkeztek akkor, és ő volt az egyetlen, akit felvettek. Úgyhogy ezek a benyomások és iskola volt, amin ő elindult, és aztán jöttek a párizsi benyomások, ahol ő egy évig egy Lamoureux nevű zenekarban első hegedűs volt, és ezzel a zenekarral még egy londoni vendégszereplésen is részt vett. És hát nagy hatással voltak rá ezek a benyomások, amikor főleg Debussyt játszottak, vagy Offenbachot, és egyáltalán ez a francia szabadság és egymás tisztelete. És valahogy ezek a hatások összeadódtak, átszűrődtek rajta, és belevegyült az ő magyar hazaszeretete, és így született meg az első nagyobb sikere, a Bob Herceg, ami azért abban az időben fergetegesnek számított. Számára így az operett úgymond egy ilyen alkalom volt, hogy a muzsika hangján megszólaltassa a szépséget, a derűt és azt, ami örök emberi, tehát hogy tényleg egy ilyen alapvetően nagyon humánus és derűs ember volt.
Érted, eped a szívem, jötted, et alig várom, rég itt vagyok éven, édes aranyos párom, jöjj hamar ide hozzám, barátok, ha se hallom, add népem a szíved, s örökre tét a rózsám.
Hari Judit és Maneszes Márton szerenád duettjéből hallgattunk részletet a Bob Hercegből, és ígérem, hogy hamarosan külön-külön is foglalkozunk még Huszka Jenő operettjeivel, legalábbis a legnépszerűbbekkel elidőzünk azoknál. Időrendi sorrendben fogunk haladni, az első magyar nyelven írt operettől indulva, ez a Bob Herceg tehát, amely annak idején 4 hónappal a budapesti ősbemutató után Kolozsvárra is megérkezett. Az előadás kolozsvári bemutatóját 1900
1903. március 20-án tartották a Farkas utcai Kőszínházban, és csak két évvel később, 1905. szeptember 22-én játszották először a bécsi Theater an der Wienben. Most javaslom, nézzünk szét picit azért a tájainkon is. Szép Gyulával, a kolozsvári Magyar Opera igazgatójával, a zeneszerző operettjeinek a kolozsvári jelenlétéről beszélgetünk, és hát közben a Lili Bárónő kalandos útjáról is szó esik.
Mi Huszka Jenőt a magyarok operett szerzőjének tartjuk, anélkül, hogy rangsorolnák a nagy osztrák-magyar operett szerzőket, ugye Kálmán Imrét, Lehár Ferencet, Ábrahám Pált és a többieket. Huszka az egyedüli, aki magyarul írta meg valamennyi operettjét, eltérően a Kálmán Imre, Lehár Ferenc, ami többnyire német nyelven írták meg a nagyon híres operettjeiket, és utólag lettek magyarra is lefordítva. Huszka Jenő az igazi magyar operett szerzőnek tartjuk. És a magyar opera most már több mint 100 évének meghatározó szereplője volt a Huszka életmű, hiszen a Bob Herceget már 1903-ban bemutatták, de a többi operett is folyamatosan megjelent az opera színlapjain, a Mária főhadnagy, a Gülbaba, a Sziszi, a Bob Herceg mellett szintén folyamatosan jelen voltak a színpadunkon. Ugye a Gülbabát játsztuk a legtöbbet a magyar opera újkorában, de az csak 67-ben lett bemutatva, azután viszont többszöri felújításnak örvendett. A Lili Bárónőt már az első világháború vége fel, 1919-ben bemutatták, aztán nagy szünet következett, valószínű, hogy a kották eltűhettek, vagy valami lett vele, mert 1989 elején a Huszka Jenő fia adományozta nekünk újra a Lili Bárónőnek a kotta anyagát, és ehhez személyes élményem is van, hiszen 89 első felébe a bukaresti Magyar Nagykövetségen keresztül juttatta át a zenekari anyagot, és amint jött a Magyar Nagykövetség autója az opera fele, a Securitate követte a kocsit, és letették a kapuhoz a kotta anyagot, és nekem jelezte a kapus, hogy menjek, mert csomag érkezett, mentem, de már ott volt a Securitate is, és szinte az egész éjszakám ráment, hogy az irodába minden stímet, minden hangszere anyagot átnyomoztak, és iratták velem ott a, igazából nem is ott mit írjak, mert gyakorlatilag hoztak egy operetnek az anyagát, keresték a röpcedulákat benne, de ezt nem sikerült megtalálni. Úgyhogy a Lili Bárónőnek már ilyen kalandos útja lett, aztán be is mutattuk még 89-ben, de a Bárónő nevet le kellett vegyük. Úgyhogy csak Lili lett, a cenzúra úgy engedte, tehát, hogyha nem Lili Bároni, hanem Lili volt az akkori címe. A többit viszont meghagytuk teljes egészével, azt nem bántották. Hát nyilván elmeséltük, hogy miért szépen az operett, mert a bárók azok a sok kifigurázott rossz emberek, de bezzeg az egyszerű falusi emberek, a szépek, a tiszták, a jók. És akkor így átment a 89-es cenzúrán. 2000 márciusában volt egy újabb felújítása, amit Tatár Éva egykori kolléganőnk, aki már a 89 rendezésnek is társrendezője volt, Sinka Károly volt akkor vendégrendező, de Tatár Évával együtt rendezték meg, és aztán a következő felújítást azt már Tatár Éva irányította. És ugye hát emellett a Bob Herceget is újra vettük a 2000-es években, tehát 2003-ba szintén Tatár Éva rendezésével tűztük egy új előadást, ugye az első az 1903-ban volt, most nem tudnám elmondani, hogy meddig volt repertoáron, de a Janovics korszakban ezek az operettek szerintem végig akár a második világháborúig műsoron voltak, mivel különösen a trianoni változások után a román állam nem szubvencionálta a Magyar Nemzeti Színházat, és Janovics Jenő részben a zsebéből finanszírozta, részben pedig olyan népszerű műveket kellett műsoron tartani, amiben nagyon sok volt a népszínmű és az operett is, hogy fent tudja tartani a társulatot, ezért minden bizonnyal, hogy a Mária főhadnagy is, a Bob Herceg is folyamatosan repertoáron volt.
Úgy láttam, hogy 2013-ban volt utoljára a Mária főhadnagy, és hogy talán ez volt az utolsó, mintha.
Igen, a Mária főhadnagyot nem újítottuk fel, hanem folyamatosan ment több mint 10 éven keresztül. Egyszerűen lekopott a díszletjelmez, az is lehet, hogy a szereplők nyugdíjba mentek egy része, és ez nincs kizárva, hogy nem kerül majd felújításra egyelőre, ugye az megkopott. Mert amikor egy előadást lejátszasz 40-50-szer a jelmezekkel együtt, és turnéztunk kis kiszálláson is voltunk, ha már a főadnaggyal, tehát egyszerűen le kellett venni, nem csak művészi, hanem műszaki okok miatt is.
Bob Herceg ős bemutatója fergetegesre sikeredett, 1902. december 20-án tartották a premierjét a Budapesti Népszínházban, az előadást Mérei Adolf rendezte. Gál Róbert Déli bábos hortobágyon Huszka Jenő Élete és művei című kötetének prológusában ez olvasható arról a bizonyos estéről.
Madarat lehetett volna fogadni azzal a három ifjú művészemberrel, akik a decemberi csípős hidegben, átmeneti kabátban, sál és kesztyű nélkül, lázas állapotban sétáltak a Kerepesi úton. Néhány órája ért véget a Népszínházban közös gyermekük, a Bob Herceg premierje. A muzsikus Huszka Jenő, a költő Martos Ferenc és a szövegíró Bakonyi Károly egymásba kapaszkodva, egymást melengetve, telitorokból énekelte a pesti polgárság új slágerét. Londonban hely van számos utca. A járókelők csodálkozva néztek rájuk, de a késő esti hangoskodás senkit sem zavart. Sőt, a jókedv, mint az emberről emberre terjedő vírus, megfertőzte őket, átragadt rájuk is. Egy felcicomázott fiák elhúzott el a lelkes ifjak mellett. A lovakpatái ütemesen csattogták a sárga keramit kockákon a refrént, de mind az egész Nagy Albionban nincs több olyan ablak, mint ahonnan a legszebb rózsaszál virít, a legszebb rózsaszál virít.
A Bob Herceg előadásról, ami például nagyon különleges, hogy az akkori bevételeiből vett egy pianinót, és ugye ez a pianinó volt aztán az ő Batthyány utcai lakásukba is az, ahol gyakorolt, vagy egy-egy dallamot így eljátszott magának, és amikor jött a második világháború, és hát sajnos forig bombázódott az ő házuk, viszont valamilyen csoda révén megmenekült ez a pianinó, úgyhogy ez a mai nap a Országos Színház Történeti Múzeumban egy ilyen Huszka operett szobában meg is tekinthető. Illetve ugye akkor a főszerepet Fedák Sári játszotta, mert akkor szellemének megfelelően így ezt a tenorhangot női énekesek énekelték, és készült egy ilyen Fedák Sári Bob Herceg szobor. Ez is egy ilyen erekje, ami megidézi ezt a kort és a nagy sikert.
Nekik is megvolt a szakmai együtt gondolkodásuk, de azért emberként is hát úgy csípték egymást, hogy így mondjam.
Igen, itt különböző legendák vannak, ugye nekem így gyerekkoromban ugye egyáltalán nem volt szó Fedák Sáriról, de azért felnőttként már én is úgy gondolom, hogy valószínűleg azért ők közel álltak egymáshoz. Ugye Fedák Sári 16 éves volt, amikor Szegedre ment tanulni, éneket tanulni, és valahogy a két család már ismerte egymást, és sokat összejártak, illetve a nagyapám úgymond korrepetálta is, és amikor aztán nagyapám is felköltözött Budapestre, akkor természetesen adódott, hogy találkoztak, és együtt is zenéltek. Aztán ugye sokat látták őket együtt, és volt a külvilágtól, vagy akár a családtól egy ilyen elvárás, hogy hát akkor legyen itt már valami, vagy akár esküvő. De hát állítólag egy ilyen vicces módon lezárták a dolgot, hogy Fedák Sári mondta, hogy csak nem gondolod, hogy férjhez mennék hozzád, a nagypapám pedig, hogy csak nem gondolod, hogy elvennélek, és akkor hát végül is mindenki más hol találta meg a boldogságát.
Londonban hely van számos utca, és minden utcán van saró. És minden sarkon vannak házak, és minden házon ablakon. nagy Albionban, nincs olyan ablak, mint onnan. A legszebb a róza szálvirí, a legszebb róza szálvirí.
Erről a recsegős, ropogós felvételről Fedák Sárit hallgattuk, és most javaslom, ugorjunk egy picit az időben, de alig csak 100 évet, Anni figuráját Hari Judit magánénekes formálta meg a kolozsvári Bobhercegben, amelynek a bemutatóját 2003. december 4-én tartották a Magyar Operában. Az előadást G. Tatár Éva rendezte, a karmester Horváth József volt. Hari Judit egyébként azon kevesek egyike, akik valamennyi Huszka operettben játszottak az elmúlt 35 évben, és azt is mondja, hogy énekesként mindegyik szerep más és más feladat elé állította, és valahogy éppen ez adja számára Huszka Jenő operettjeinek a varázsát, Hari Judit.
Az én karrieremet illetőleg pont a Bobherceg volt az utolsó Huszka operett. Nagyon szerencsés ember voltam tulajdonképpen, hogy nem tudom, jókor voltam jó helyen, tehát jókor felvételiztem az operához, és így nagyon hamar belecsöppentem, és milyen érdekes, hogy elsősorban a Huszka operetteket sikerült eljátszanom néhány év leforgása alatt, hatalmas örömömre szolgált. Kezdjük a Bobherceggel, ugye a bemutatója 1902-ben volt a Népszínházban, és már 1903-ban megtörtént a bemutatója a kolozsvári Kőszínházban, és pont 100 évre rá, 2003-ban mutattuk be az operában.
A G. Tatár Éva rendező szavait is hadd idézzem: szórakoztat, elbódít, jókedre hangol, elandalít, felpesdít, elszomorít, táncra hív, nevetésre gerjeszt, jelenti a szerelmet, a gyűlöletet, a szeretetet, intrikát, barátságot, antipátiát, empátiát. Röviden szólva, tehát minden benne van.
Így van. Különösen szeretem Huszka Jenőt pontosan ezért, mert annyi hangulat, tehát minden helyzetnek, értem alatta érzelmi helyzetnek, vagy földrajzi helyzetnek, mindennek megtalálja a hangulatát, és abba valóban egy olyan érzelmes és karakteres zenét komponál, melyek valóban slágerek maradnak. Egyes kritikusok szerint nem rendelkezik annyi slágerrel, mint mondjuk Lehár vagy Kálmán Imre, amit én hadd cáfoljak meg, mert ott van a Londonban hely című daltól a Szerenádig, a Bobhercegben, vagy a Gülbabában, a Ottul a rácson, vagy a Darumadáról nem beszélve, Lili Báronőben, Szellőkszárnyán, Gyere csókolj meg Tubicám, és sorolhatnám. Elég sokszor lépünk fel vidéken, kisebb-nagyobb városokban koncertezünk operett programmal, mert mondjuk nyilván egy olyan közönségnek, aki nap mint nap nem kap operett előadást, ez a leggazdagabb kínálattal kecsegtető program, és nem hiányoznak a Huszka operettek, tehát ott, ahol hangulatos, magyaros, ropogós dallamokra van szükség, ott elsősorban látjuk, hogy a Huszka operetteknek hatalmas varázsuk van.
Anni figurájára hogyan gondolsz vissza?
Nagyon nagy szeretettel. Maga a figura nagyon szerethető, nagyon jó ellenpontja Viktória hercegnőnek, aki tulajdonképpen Bob hercegnek van számva származását és pozícióját illető, és az a mód, ahogy ez fel van építve a szerző által, ahogy meghódítja, jó, elsősorban az áruhába öltözött Bob hercegnek a szívét, a barátok, a barátnők szívét, és nem utolsó sorban a konok királynőnek a szívét, aki természetesen az is egy remek figura, mert a méltóság teljes attitűdtől elkezdve az anyai érzelem megmutatkozik benne, de elszántan rangjához méltó társat keres a fiának, és a végén mégis, igen, a Viktória hercegnő egy csellel élt, de nem feltétlenül megbüntetendő, egyszerűen a királynő szívét is meghódította enni, úgyhogy bár paraszti származása van, mégis beleegyezett, sőt, ő maga kínálja fel a fiának feleségként.
Van egy Anni imája. Erről is szeretném, hogyha mesélnél picit, mert felvételt nem igazán találtam.
Nekem, amit elhoztam neked, van hangfelvétel és képfelvétel erről, hogyha ez hasznotokra lesz. Igen, sajnos sajnos annak idején, hogy úgy mondjam, ez 2003-ban volt a kolozsvári bemutató, és azt is megelőzőleg ugye videó felvétel alig készült, megpróbáltunk segítséget kérni általában magánúton, és hát ezeknek a minősége pontosan ezért nem a legnagyobb minőséggel rendelkezik, de épp a napokban belenéztem, és azt kell mondanom, hogy annak is különös hangulata van, ahogy az fel volt építve. Tehát az az ima, ahogy a Szent György szoborhoz imádkozik, ahhoz, hogy a szerelmét meg tudja hódítani és elfogadják, az valami olyan erővel bír, hogy azt kell mondanom, hogy hegyeket mozdít. Hangilag, érzelmileg, szöveg szempontjából úgy van megkomponálva az az ima, hogy az egyik ékszere az előadásnak. Az volt a szép benne, hogy Gyétatár Éva annyira hűen rendezte meg, és sikerült a helyszíneket olyan pontosan visszaadni, hogy annak a Szent György szoborhoz való ima, tulajdonképpen a mi Szent György szobrunk, kolozsvári Szent György szobrunknak a másolata, elhelyezésileg, hangulatában is fantasztikusan hozzájárult ahhoz, hogy megszülesse sem pontosan az, ahogy azt Huszka elképzelte. Ugyanakkor szólnom kell a királyi garda jelenlétéről és öltözetéről, amely hűen tükrözi a londoni királyi gárdának a jelmezét és viselkedését. Ugyanakkor ott van a királynő, akit Marton Melinda művésznő alakított, aki, hát azt írta a kritika róla például, hogy Erzsébet királynő se tudott volna magasztosabban megjelenni, és mégis adta az érzelmes anyát is akkor, amikor kell. És a kritika is azt írta, hogy nagyon találó volt a szereposztás, de mindehhez hozzá kell tennem, hogy ha nem kaptuk volna meg Gyétatár Évától azokat az utasításokat, azt a fajta vezetést, hogy ezt karakterben, és ez volt az egyik legjellemzőbb pontja a Bob Hercegnek, hogy minden karakter teljesen elhatárolt és önálló volt, tehát amilyen kacér és szemtelen és temperamentumos volt Viktória királynő, enni pont ennek volt az ellentétje. Egy bájos, kedves, örökmosolygó, őszinte ember, aki ezáltal tudta az emberek szívébe lopni magát.
Hari Judit Annia bájosan egyszerű, naív fiatal lány, aki tényleg el tudja hitetni a közönséggel, olyan buzgón imádkozott szerelméért Szent György szobra előtt, hogy az végül meghallgatta őt, és hogyha már rendelkezésünkre áll az Anni imája, köszönet érte Hari Juditnak, akkor javaslom, hogy hallgassuk is meg. Az idő vasfoga, az az igazság, hogy érezteti rajta a hatását, de higgyék el nekem, ez is egy igazi kincs.